Köszöntöm ismét a hallgatókat, továbbra is Szakonyi Péter, a 100 leggazdagabb című kiadvány szerkesztője a vendégünk, abból az alkalomból, hogy a napokban jelent meg a 2025. évi összeállítás, amely immár a 24. számú kiadvány, azaz jövőre negyedszázados lesz a kiadvány.
Igen, azért ez önmagában egy olyan szám, ami el kellene, hogy gondolkoztassa a kedves olvasókat, és engem is.
Térjünk vissza azonban arra a kérdésre, amit már feszegettünk, hogy a 21. század iparágaiból hányan részesednek, illetve az előbb azt mondtad, hogy a fiatalok, vagy a gyerekek már tudják, mi a tuti befektetés. Ahogy így végignéztem, azért én azt láttam, hogy azért nagyon sok embernél az ingatlan befektetés a legfontosabb. Márpedig ugye ehhez nem kell milliárdosnak lenni, hogy tudja az ember, hogyha van egy kis fölösleges pénze, 10-20-30 milliója, akkor ingatlant kell venni, mert az biztos fel fog értékelődni, és még bérleti díjat is lehet érte kapni.
Hát igen, de én azt látom, most én nem vagyok természetesen piaci elemző, sem jós nő. Azt látom azért, hogy most a pénz, nagy, a felszabaduló pénz, főleg az évelején az államkötvényekből származó pénzek, egy jelentős része bemenekült az ingatlanba. És én úgy látom, hogy a beszélgetések során...
Ez 20-21-ben volt körülbelül?
Nem, most volt.
Idén. Ja, most?
Hát idén a lejártára nagyon kedvező kamatozású, nagyon kedvezőt azért idézőjelbe teszem, mert...
A inflációt követő.
Az inflációt hozta.
Igen.
Mondjuk úgy, talán. De, hogy ez az óriási pénz, a több ezer milliárd forint, ez bement... áramlott az ingatlan szektorba, és most már az látni, hogy például nem lehet kiadni a lakásokat, mert ugye mindenki a befektetéséhez arányítja a bérleti díjat. Tehát azt mondja, hogy oké, akkor én legalább akarok hozni forint alapon, pláne, hogy az inflációt is figyelembe veszem, egy 6-7-8%-os megtérülést. És ennyit lehet, hogy már nem hoz az ingatlan. Miközben ugye az ingatlan amortizációja az nagyon jelentős, mert eltelik egy év, és gyakorlatilag újra kell festetni, a leszakadt ajtót visszarakatni, stb. Stb.
Igen, hát továbbra is azért azt gondolom, hogy a 100 leggazdagabb magyarnál elég jól látszik, hogy az ingatlan befektetések azért jelentős vagyont képviselnek. Plusz az építőipar, ami visszatérő. Nem tudom, mennyivel függ ez össze azzal, ugye, hogy a NER-hez közeli milliárdosok ugye ebbe az iparágba nagyon-nagyon jól tudnak keresni, hiszen nagyon sok közbeszerzést nyernek meg.
Ez tény. Na most az ingatlant azért én tágabb értelemben venném. Mert például ugye még a lakóingatlanoknál én azt látom, hogy volt egy nagyon jelentős áremelkedés, és van most egy megtorpanás.
Iroda befektetések.
Az irodánál ugyanez a helyzet, bár épülnek borzasztó mértékben további irodaházak, nem, speciál én nem tudom kinek, de van egy szektor, ami nagyon jelentős potenciált rejt, mégpedig a logisztikai és a raktár ingatlanok, mert ugye ez összefügg, amit említettél, az elektronikus kereskedelemmel. Tehát megnő a jelentősége. Ha valaki Budapestet körbeautózza az M0-áson, óriási raktárbázisokat lát, és ez ugye összefügg a online kereskedelemmel, az értékesítési és beszerzési láncokkal, stb. Ezt időben felismerték a magyar milliárdosok. Nagyon soknak van ilyen területre befektetése. Jelentős.
Van egy olyan kérdés, amit mindenképpen szeretnék vele tisztázni. Azt írod a kiadvány bevezetőjében, korszakhatárhoz érkeztünk. Nagy valószínűséggel a mostani kiadványunk az utolsó, amely a régi gazdasági rendet és ennek a magyar gazdaságra, illetve a magyar gazdagokra való hatását tükrözi. Mire alapozod ezt a megállapítást?
Hát, a kedves hallgatók is biztos, aki figyelemmel kísérte a világgazdaság változásait. Hát ugye egyértelmű látszik az, hogy az új amerikai elnök, az új régi amerikai elnök Trump hivatalba lépésével felborult minden. Tehát nem csak a tőzsdék kezdtek egy nagyon volatilis mozgásba, de hát ugye a befektetők, a online kereskedések, az autóipar, az akkumulátoripar, minden a feje tetejére áll. Az, amire azt mondtuk 2 évvel ezelőtt, vagy azt mondták az elemzők, hogy ez a jövő, erre érdemes tenni, lásd a akkumulátorgyártás, azok most a fogják a fejüket, mert egyszerűen bedőlt minden. Hát az elektromos autókereslet, miután megszűntek az állami támogatások Nyugat-Európa jelentős részén, visszaestek 30-40%-kal, és ott állnak eladatlan autók. Aztán csak azt nézzük, hogy egészen elképesztő offenzívába kezdett a kínai autóipar. És én nemrégen ültem egy BYD, vagy nem, bocsánat, ez reklám, szóval egy kínai taxiba, hát én teljesen elámultam, hogy ami az európai autógyártóknál luxus, felszereltség, az ott a széria. A széria alja. És olyan elképesztő, dizájnos, kényelmes autókat gyártanak, amire még 5 évvel ezelőtt nem gondoltunk.
Jó, hát azért ezt derüljük gyorsan hozzá, hogy aki olvassa azért a világsajtot, azt is tudja, hogy azért a kínai állam hadható segítséget ad. A kínai autóiparnak, és nem csak tegnap kezdte a támogatást, hanem legalább 5-10 éve támogatja. Ilyen így könnyű, vagy könnyebb?
Igen, de akkor mehetünk más irányba is. Ugye állandó konfliktus forrás az amerikai légitársaságok és az öbölmenti légitársaságok közti. Az amerikaiak azt mondják az öbölmentiekre, amelyek egyébként vastag nyereséggel működnek, és zárjába zárom, hogy ugye állami támogatással mennek alá az áraknak, és tudnak piacot szerezni Amerikában. De hogy az arab légitársaságok sincsenek kevésbé jól ellátva érvekkel, mert ők meg azt mondják, hogy ha-ha, az amerikai állam is támogatja az amerikai légitársaságokat, csak az nem transzparens.
Igen. Még egy kérdést szeretnék tisztázni veled. Azt írod a cikkbe, illetve a kiadványban az szerepel, hogy azért azok a vagyonos emberek, akik a NER közelében vannak, azoknak diszkontáltátok a vagyonát. Próbáld ezt megmagyarázni, hogy ez miért van és hogy van.
Egy vetélytárs vagyonértékelő vállalkozás ezt úgy csinálta, amit én nem értek egyet, de ez megint egy másik történet, hogy kiszámolta EBITDA alapon, EBITDA iparági szorzóval
főszorzó. Jó, gyorsan mondjuk el, hogy az EBITDA az milyen fogalom, mert többször használtuk ezt. Ugye az adózás és a hiteltörlesztés nélküli nyeresség. Nettó nyeresség, igen.
Mondjuk, hogy üzemi.
Az nagyon jó szó, az üzemi nyeresség, igen.
Szerintem ez önmagában torzít. De hogy ezeket az eredményt így vette, és ebből vont le 20-30%-ot, attól függően ebből az értékből, attól függően, hogy milyen iparban, az állammal, milyen kapcsolatban levő iparágban tevékenykedik az illető cég, illetve annak tulajdonosa.
És itt ebbe a kiadványban ez hogyan van?
Ebbe ezt nem tettük bele. Tehát mi nem, mert ez megint olyan, hogy a hasamra ütök. Uh-huh. Akkor azt mondom, hogy igen, mert ez mit tudom én.
Sok közbeszerzés nyer, akkor diszkontál. Igen.
De most ettől az a pénz, már elnézést, ugye?
Már ott van.
Az már ott van. Tehát van. Ráadásul nem akarok ilyen esetleges beavatkozással élni.
nézzük meg azért a kiadványnak egy olyan részét, ami jó néhány éve szerepel, és ez a befolyásbarométer. Ahogy én végignéztem ezt az 50-es listát, azt láttam, hogy itt többségben vannak a politikusok. És a top 100 szereplői közül, mondjuk az első 10-be csak Mészáros Lőninc, Csányi Sándor, talán ők ketten vannak benne?
Igen.
Tehát igen. Ők ketten vannak, a többi politikus. Tehát ez azt jelenti, hogy a politikai vagy a gazdaság életre való befolyása csak a politikusoknak, vagy főleg a politikusoknak van? Hogy kell ezt érteni?
Hát ez úgy kell, szerintem, hogy úgy érdemes. Én zavarva vagyok én is ebben, mert ugye ezt az értékelést nem én csinálom. Mi minden évben egy 160-180-as bő listát adunk 11 politikai elemzőnek. Arra kérjük őket, hogy 1-től 100-ig adjanak egy pontszámot minden egyes résztvevőre. És ebből kerekedik ki, ebből jön össze az, hogy a befolyásbarométer
hogyan alakul.
De egyébként...
Tehát ez egy szakértői összesítés, igen. Úgy is lehet mondani.
Igen, de mondjuk én arra nem gondoltam volna, őszintén, ha már politikusról van szó, hogy Magyar Péter nem kerül be az első 10-be. Én az első 5-be beletettem volna, hiszen mögötte van 1-2-3-4 millió szavazó.
Igen.
Jó, hogy a gazdasági életre az ő hatása szinte semmi, az nulla, de jelenleg még nulla. Nem lehet tudni,
hogy mi lesz jövőre. Így van.
Jövőre. Tehát, de viszont jól látni, hogy például hogy mozognak a kormányzaton belüli pozíciók és erővonalak. A Rogán Antal 4 helyet visszaesett, és most a 7. 3. volt tavaly. Szóval azért érződik az, hogy kinek gyengül a pozíciója, netán kinek erősödik.
Ha már gyengülő pozícióról beszélünk, ki maradt ki, illetve ki került be a listára? Kinek gyengült és kinek erősödik?
Nem a befolyásról.
Nem a befolyásról, a vagyonról. Kik az új szereplők?
Két új szereplő van, ez jóval kevesebb, mint ami eddig szokott lenni, általában 5-6 új szereplővel, és érthetően ugyanennyi kiesővel kell számolni. Az egyik új szereplő Fejt Zoltán, aki a pénzügyi szolgáltatások terén ért el nagyon tiszteletre méltó eredmény. A másik pedig a Korbély fivérek, ők pedig egy viszonylag kicsi, kiskereskedelmi hálózatot üzemeltetnek, ez az Ecofamily, de viszont ennek is azért 100 milliárd fölött van az árbevétele, viszont nagyon nyereségesen. Tehát én megnézettük szakértőkkel, mert már 4-5 éve ilyen nagyon impresszív profit adatokat közölnek, hogy ez hogy lehet? Most mondjuk itt van a Lidl, a Penny, a...
Jó, hát sok kis kerlánc van itt.
Sok kis kerlánc, és sokkal nagyobbak. Ennek 65-70 üzlete van.
Tehát ez nem online.
Nem, ez offline, magyarul rendes üzlethelyiségbe árulnak. Hogy lehet az, hogy ilyen mértékű forgalmat tudnak elérni, és ilyen profitot? Miközben a ugyanebben a szektorban tevékenykedő sokkal nagyobb cégek, a diszkont üzletláncok kevesebb. Arányaiban pedig még kevesebbet. De a számok úgy gondolom nem hazudnak.
És ki az, aki kiesett a legnagyobbak között? Hát nyilván Bige Lászlóra gondolok elsősorban, aki azért sokáig az első 10-ben volt benne.
Igen, Bige László egyébként nem esett ki.
A 100-ba benne van.
A 100-ban, nem az első 20-ba is benne van, de vele kapcsolatban nagy bajba voltunk, mert ugye május vége, május közepe az az időpont, amikor a kötvényt vissza kell, a 200 millió eurós kötvényt vissza kell váltania. És még most se tudjuk, hogy ez sikerült a kötvénytulajdonosokkal a megegyezés, vagy sem. Vannak olyan hírek, miszerint ezt tudták meghosszabbítani, átütemezni. Más hírek még nincsenek, úgyhogy nagy bizonytalanságban voltunk, hogy hogy vezessük itt össze? Egyik oldalról van egy 200 milliárdos kötvénytartozás, másik oldalról pedig ott van mondjuk a Péti nitrogén művek és annak az értéke. Ugye erre is
van. Nyilván, mint fedezet.
Igen, de nem akart egyébként, nem számított benne fedezetnek, legalábbis úgy tudom, de ennek a cégnek az értékét olyan 6-800 millió euróra teszi. És voltak olyan feltételezések, hogy a kötvény tulajdonosok hagyják bedőlni az egészet, majd valakinek eladják, mit tudom én mennyiért, és abból ki lehet őket elégíteni, és nem érdekli őket az, hogy mi lesz a céggel. Miközben ugye a harmadik dolog az, hogy ilyen cég Európában már nem nagyon kap működési engedélyt a környezeti ártalmak miatt. Kettő, hogyha kapna, akkor is egy új ilyen nitrogén műtrágyát gyártó üzem létrehozásának felépítésének költsége több milliárd dollár lenne.
Igen, és ha, ne felejtsük el, ha a gáz olcsóbb lesz, akkor a nyeressége nagyobb lesz, mert ugye gázzal működik a cég.
Így van, tehát nagyon érdekes a
konstrukció.
Itt ezen hosszan szakértőkkel és az érintettekkel is lamentáltunk, hogy akkor hogy árazzuk ezt be? Mert mondhattuk volna azt, hogy 2024-ben, hiszen az értékelés erről szól, 2024-ben még minden rendben volt. De akkor sem volt minden rendben.
Mert a kötvény adósság az...
Nem, mert rátették a cégre egy széndioxid kvótát,
adott
sok milliárd forintos befizetési kötelezettséget, ment ellenük egy gazdasági versenyhivatali vizsgálat, 11 milliárd forintos bírsággal, ilyen Magyarországon azóta se volt, amit végül elbukott a GBH. Tehát amit vissza kellett fizetni. Tehát egy nagyon
bonyolult kérdés.
Nagyon bonyolult történet.
Még egy utolsó kérdés. Melyik az az összeg, vagy pontosan mennyi az az összeg, amivel be lehetett kerülni? És egy picit hadd térjünk vissza 2002-re az első kiadásra. Mennyi volt akkor, emlékszel? Mennyi volt az mennyivel lehetett bekerülni 2002-ben, és mennyivel lehet most bekerülni?
2002-ben Korányi G. Tamással, aki a kezdettől ugye az egyik pillére ennek a kiadványnak, tehát Tamással azt beszéltük meg, és úgy gondoltuk, hogy legyen egy olyan hivatkozás, ami nemzetközi kitekintést, kapcsolatot is eredményez. Ezért volt az, hogy 2,5 milliárd forint, akkori értéken 10 millió euró volt az akkori bekerülési
küszöb.
Most az idejében ez közel 20 milliárd forint, tehát majdnem a kilencszerese. A 20 milliárd forint 19,7 milliárd forint. Úgyhogy jelentősen megemelkedett.
Hát igen, ez 50 millió euró, ha jól igen. számolok, 50 igen. millió euró.
Igen.
És sokan vannak egyébként, akik éppen csak hogy lemaradtak erről? Szóval sok ilyen 20 milliárd körüli cég van, akikből lehet válogatni?
Igen, ott van egy nagy hullámhegy. Igen.
Tehát van, aki kiesik, van, aki bekerül, mert valahol itt van ezen a határon?
Így van, pontosan. Pontosan. De ezért is van az, hogy az idejében nem úgy kerültek be cégek, hogy éppen megugrották a 20 milliárdot, hanem jóval több. Például az előbb említett Corbey testvéreknek a cége, ez az Ecofamily 33,5 milliárddal debütált a listán.
Hát igen, azért az jelentősen több, mint jelentős, ugye 20.
Persze, de Fejt Zoltán 40 milliárddal, tehát nem a, ha úgy mondjam,
nem a határon volt.
Nem a határon billegőkből került be az új résztvevő.
Köszönöm a beszélgetést Szakonyi Péternek, a 100 leggazdagabb című kiadvány szerkesztőjének, további kellemes napot kívánok.
Én is köszönöm.
Mai műsorunk elkészítésében Kovács Ádám működött közre. Valamennyi hallgatónknak kellemes estét kívánok, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Emőt Pál.